Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál Farkas Dávid. Kezdődik az aréna, mégpedig egy speciális adással, hiszen nem sokára hallhatják Kemény Dénest, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökét, aki a labdarúgó világbajnokság alatt az Inforádió állandó exkluzív szakértője lesz, és itt van a stúdióban két kolléga, Dénes Tamás futballtörténész szakíró, az Inforádió főmunkatársa, és Erdei Tamás, az infostart.hu vezetője. Szervusztok!
Szervusz, tisztelettel köszöntöm a hallgatókat is!
Hamarosan beszélgetünk az oroszországi VB érdekességeiről, a csapatokról, az esélyekről, a torna hátteréről. Mindenek előtt azonban hallgassuk meg azt a beszélgetést, amelyet Kemény Dénessel, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökével, korábbi sikerkapitánnyal rögzítettünk csütörtökön délelőtt. Most már valószínűleg mindenki a VB lázában ég, a játékosok és a szakmai stáb. Melyek az utolsó simítások, amelyeket érdemes megtenni ahhoz, hogy jól kezdődjön a torna?
Hát először is egy valamit szeretnék leszögezni, hogy én nagyon tisztelem az összes magyar, és Magyarországon dolgozó nem magyar labdarúgó edzőt, úgyhogy Istennek ne vegyék bántásnak, vagy beledumálásnak az én gondolataimat, mert amennyire tudom, el fogom kerülni még szurkolói szemszögből is azt, ami esetleg egy futballspecifikus megjegyzés lenne, az az ő dolguk. Amiről én tudok beszélni, az az, amit én tapasztaltam a saját csapatommal, vagy más vízilabda csapatokkal ezeken a világversenyen, mert azért az elég sok ilyen világversenyen vettünk részt. Tehát rögtön az, hogy a játékosok a VB lázában égnek, ez érdekes látni itt ezeken a felkészülési meccseken, ahol ugye nyilván sok játékos kipróbálnak az edzők, még ők is keresik a legjobb megoldást, de hát egy ilyen hosszú világverseny, ugye három mérkőzést azt hiszem mindenki játszik minimum, de eljutni a legvégig majdnem egy hónap. Nekünk az volt a tapasztalatunk, hogy minél később érsz a helyszínre, annál jobb, mert amikor eldől az a vége, és addigra lesz a legunalmasabb minden, ami körülötted történik, mert már régóta ott vagy. Tehát például, amikor a időeltolódás miatt Ausztráliába át kellett álljunk, 9 nappal hamarabb odaértünk, 2 nappal az első meccs előtt mentünk csak be az olimpiai faluba, és 7 napig egy másik városban voltunk, hogy a környezet ne legyen annyira monoton. És ez szerintem a végében mindenképpen segített, az ellenfelek azok nem ezt a taktikát választották.
Most ezúttal persze azért lehetnek nagy különbségek, hiszen előfordulhat, hogy a csoportmérkőzések után akár több száz vagy több ezer kilométert is kell utazni Oroszországban majd a csapatoknak. Az edzőnek mire kell ilyenkor figyelnie? Ilyenkor már néhány nappal előtt azért a játékosok 3/4-e meg kell, hogy legyen a fejében, vagy akár már egy teljes kezdő csapat, csak egy-egy embert érdemes cserélgetni?
Most a pólóból kiindulva azt gondolom, hogy ugye minden posztra kell, hogy legyen alternatívád. Ha mondjuk baloldali támadók a vízilabdában 2 szoktak lenni, az egyik az picit hátrébb, a másik a szélén, és erre van 3 játékos, vagy akkor 2 van a vízbe, 1 pihen. Futballban ilyet nem lehet csinálni, nem lehet meccs közben oda-vissza cserélni, de én azt gondolom, hogy mindenhol meg kell legyenek azért a posztokon az alternatívák az edzőknek, nem azért, mert megsérül, vagy formahanyatlás, vagy bármi, mert azt a lelki, magas szintű, magas hőfokú égést, ami szükséges a jó teljesítményhez, azt nagyon nehéz egy hónapon keresztül föntartani, hát teljesen törvényszerű, hogyha valakinek sikerül jól 2 meccse, akkor nem azért lesz gyengébb a harmadik, mert elbízza magát, hanem egy kicsit elfogyott az a lelki, plusz az a lelki energia, ami ahhoz a 2 meccshez kellett. Na most ilyenkor nem szabad ezen meglepődni, hanem azt a játékost, aki addig csak a kispadon ült, és buzog benne a bizonyítási vágy, ő képes lesz ugyanarra jó teljesítményre, mint a társa esetleg az előző 2 meccsen. Tehát gyakorlatilag 2 meccs között folyamatosan foglalkozni kell azokkal is, akik jól játszottak, hogy ne lepődjenek meg, ha legközelebb nem sikerüljön jól, és ne legyen nagyon rossz, illetőleg azokkal még inkább, akik nem játszottak, vagy nem annyira jól játszottak, hogy szükség lesz a jó teljesítményükre, mert a kollégáknak majd nyilván nem gépek, hogy 6 vagy 7 meccsen keresztül egyfolytában azt nyújtsák.
Minden csapatban vannak sztárok, persze lehet, hogy más szinten, és vannak olyan válogatottak a jelenlegi foci VB-s csapatok közül is, ahol szinte mindenki sztár. Mit kell azért tennie a szövetségi kapitánynak, hogy a klasszis játékosokból jó csapatot kovácsolja?
Nézd, azt látom, hogy itt azért általában kevesebb az idő. Annyira sűrű a futball szezon éves szinten, hogy én nem is nagyon emlékszem, hogy három vagy négy hét felkészülés lett volna nekünk világversenyre. Tehát nekünk könnyebb volt a dolgunk. Mi 6-8, esetleg olimpiai évben 9-10 hetes felkészülés alatt ki tudtuk alakítani mindig azt, hogy a játékosok egyéni teljesítményvágya, ami egy egészséges dolog, az mindenképpen egy csapatrendszerben működjön, és mindenkinek a legfontosabb az eredményező tábla legyen. De ahogy látom, azért most már nagyon-nagyon komoly háttérstáb működik a játékosok körül a labdarúgásban is, és nem lehet egy nagy klub, nagy játékosa, azaz sztárja, vagy az előbb mondtad valaki, hogyha az ilyen lelki dolgokra nem készítik föl. Tehát én nem hiszem, hogy ebből probléma lesz. Mindenki pontosan tudja, hogy az a saját pályafutása egy VB arannyal, az mennyire változik meg, és abban, hogyha ő kiszolgálja a társait, és kevésbé főszereplő pedig egyébként képes is lenne rá, a leglényegesebb az az, hogy mindenki egyforma színű érmet kap a csapatban.
De ezt nyilván nem közeli mindenki ugyanolyan egyszerűen, tehát lehet, hogy valakinek az egója azért nem engedi, hogy feltétlenül a gólpassz osztogatással tűnjön ki, hanem a gólokra fog menni. Láttunk ilyen játékosokat, igaz, hogy sokszor meg is kapják az önzőjelzőt.
Nézd, hogyha ezt nem tudja egy kapitány elérni, szerintem az játékos nem való a csapatban. Mert az, hogy egy helyzetet te hogy döntesz el, az nem lehet, ott nem lehet fontosabb az a csapat érdekénél a saját érdeked, és hogyha valaki ebben elbizonytalanodik, és fordított sorrendet alakít ki, akkor az nem való a válogatottban, az a gyengébb lesz a csapat, az egész csapat, mert ráadásul ott egy olyan feszültséghelyzet keletkezik, ami lehet, hogy a következő percekben másokból hibát is kiválthat, mert annyira zavarja, hogy egy egyszerű megoldás helyett egy rosszat választott valaki önzően, ahogy te mondtad az előbb.
Mi minden kell ahhoz egyébként, hogy egy esélyes csapatból a végén érmes vagy győztes együttes legyen?
Ezt a foszi VB-k sajátja, hogy általában azt kell hozzá, hogy rosszul kezdje. Nem tudom, hogy miért, de ez a tapasztalat, hogy aki halványan, laposan vagy közepesen kezd, abba egyre jobban erősödik az a vágy, hogy úgy játszon, ahogy tud, és ha pont jókorra erősödik meg ez a vágy, és teljesül is, akkor az elődöntőbe, döntőbe tud jól játszani és nyerni. Tehát annyira hosszú, hogy tényleg veszélyes az, hogyha valaki rögtön kiátsza magát, mert akkor úgy gondolja, hogy ez magától megy, na most magától soha semmi nem megy, kell az az egészséges belső tűz, ami attól erősödik, hogyha addig halványabb volt a teljesítmény.
A mostani labdarúgó csapatok mögött óriási stáb dolgozik. Lehet tudni azt, hogy több tucat szakember is azzal foglalkozik, hogy a saját maga részterületén minden rendben legyen. A szövetségi kapitány a főnök ilyenkor? Tehát mondjuk utasíthatja a dietetikust, a gyúrót, a bármelyik stábtagot, vagy pedig nem érdemes beleszólni másnak a szakterületébe?
Nézd, ez ugyanolyan, mint az élet bármely területe, akár a üzleti élet is. Én azt gondolom, hogy bízni kell egy szakterület vezetőjébe, a főnöknek, de azért meg is kell nézni, hogy ez a szakterület hogy teljesít. Tehát én például egy dietetológussal nem nagyon vitatkoztam, rábíztam benne, de az nem igaz, hogy nem beszéltük néha át, és nem tettem fel kérdéseket, hogy ezt esetleg így vagy úgy megváltoztatnánk, mert egyet viszont tudok a játékos szemszögéből, és egy lehet, hogy dietetológus ő egy szakember a saját területén, én játékos voltam 30 évig, én tudom, hogy minden, ami monoton, minden, ami unalmas, az veszélyes. Tehát, hogyha mondjuk az ideális diéta 100%-nak veszük, akkor lehet, hogy jobban 80%-os, amit szeretnek, amivel örömmel elvannak, és elveszítjük azt a 20% hasznot belőle, de és az összes többi területre is biztos vagyok benne, hogy így, ez így helyes.
Egyébként, ha már ezt a példát hozta, szövetségi kapitányként vagy edzőként mit szeret az ember jobban, hogyha a játékos a 80%-ot hozza, tehát jól játszik, vagy pedig azt, hogyha 100-ra törekszik, és abban benne vannak a hibák?
Nézd, 100-ra törekszik, ha benne vannak a hibák, akkor 70-et teljesít. Tehát az nem baj, hogy 100-ra törekszik, az a baj, az a jó, hogy amennyire lehet közelítse meg ezt a 100-at. És ahogy az előbb mondtam, mintha van egy hullámzás, mert teljesen normális, senki se gép, egyáltalán nem baj, hogyha mondjuk egy csapatnak a kétharmada 70-80%-on teljesít, és néhány meghatározó játékos azon a napon hozza közel a maximumát, akkor azzal tudsz nyerni. Itt az a fontos, hogy miután ez sokáig tart, folyamatosan legyen egy ilyen csereszabatosság, nem is a posztokra gondolok, mondom, az a labdarúgóknak a szakterülete, hanem azokra a lelki arra a lelki háttérre, amennyire föl tud téged tüzelni, hogy te segítetted a társadat, aki fantasztikusan játszott és győztünk, akkor az föl tüzel téged arra, hogy a következő meccsen ez fordítva legyen.
Ha rátérünk a konkrét VB-re, rendkívül jó színvonalas, látványos bajnokok ligája meccseket láttak a szurkolók az elmúlt hónapokban. Ezután mennyire lehet nehéz odaülni mondjuk egy-egy olyan mérkőzéshez, amelyen nem ígérkezik annyira látványos foci?
Nézd, ezzel a európai közös piacra gyakorlatilag a legjobb klubcsapatok maximum egy harmada abból a nemzetből való, amely csapat mondjuk 20-30 évvel ezelőtt szintisztán nemzeti klubcsapat volt. Úgyhogy azt gondolom, hogy vannak olyan klubcsapatok most, akik megnyernék a VB-t. De én nem ebből a szemszögből fogom nézni, hanem nemzeti szemszögből, és nekem nagyon fog tetszeni, hogy mondjuk a svéd csapatban csak svéd játékos van, az angol csapatban csak angol, a spanyolban és így tovább. Argentin, ugye gyakorlatilag Európában rakják össze a csapatukat, annyira jó az argentin iskola, ahogy fölnőnek a játékosok, hogy ide kerülnek, és mindenhol meghatározó szerepet játszanak bármely európai bajnokságban. Mindenkinek meg lesz a saját kedvence, és elfogadjuk azt, hogyha valamelyik csapat mondjuk nem a Real Madrid vagy a Manchester City szintjén teljesít, mert az egy ugye, azok ilyen világválogatottak, mini világválogatottak, hanem azt gondolom visszatér a gyerekkorunk, amikor a klubcsapatok is ilyenek voltak, hogy Angliában még az is hír volt, hogy valaki mondjuk a Manchester Unitedban skót vagy északír.
Kik azok a játékosok, akiknek a teljesítményére különösen is kíváncsi?
Hát ugye az elmúlt 10 aranylabdát azt két futballista nyerte, a Messi és a Ronaldo. Rájuk azért leszek kíváncsi, nem arra, hogy mit, hogy tudnak futballozni, mert azt már is sokszor láttuk, arra leszek kíváncsi, hogy a saját saját válogatottjukban nyilván vezérként, mert ezt nem kerülhetik el, hogy ők legyenek a vezérek, hogy tudják az energiájukat beosztani, hogy tudnak ennek megfelelni, hogy tudnak úgy vezérek lenni, hogy tudnak egy kicsit vízhordók is lenni, nem csak primadonnák, és a többi, és a többi. És akkor ez gyakorlatilag elmondhatod az összes többi játékosra, és nagyon érdekes lesz a Harry Kane, úgy tudom, hogy meggyógyult. Tudnélik, ugye az angolok nem a különleges labdakezelésről és a zseniális cselekről ismertek, de ő azzal, ahogy a Tottenhamben idén játszott, azzal egy világszintet ért el. Kíváncsi vagyok, hogy ezt a VB meg tudja valósítani.
Ki nyerhet?
Én megmondom őszintén, azért örülnék az argentinoknak. Azt nem mondom, nem voltam argentin szurkoló, mindig voltak olyan labdarúgóik, akik nekem nagyon tetszettek. Mindig szerettem legalább annyira az argentinokat, mint a brazilokat. Én nagyon szeretem a dél-amerikai focit. Azért, mert azt gondolom, hogy ugye mindig a németek nyernek, vagy általában, vagy gyakran a németek nyernek. Volt egy nagy generáció, a spanyoloknál megnyerték. Ez a német csapat jogosan megnyerte, aki úgy meg tudja verni elődöntőben a brazilokat, hogy ők az teljesen jogos, hogy a döntőben, akár hosszabbításban is, de nyer. Azt gondolom, az argentinoknak járna. Persze a sport nem erről szól. Volt egy fantasztikus holland csapat, azoknak járt volna, kétszer játszottak döntőt, mégsem nyertek.
Köszönöm szépen.
Köszönöm én is.
Az elmúlt szűk negyed órában Kemény Dénest, a Magyar Vízilabda Szövetség elnökét hallották, aki rendszeresen elmondja majd meglátásait, véleményét a meccsek előtt és után itt az Inforádióban a világbajnokság ideje alatt. Kemény Dénessel az iménti beszélgetést csütörtökön délelőtt rögzítettük, most pedig akkor stúdió vendégeinkkel, kollégáinkkal folytatjuk. Kemény Dénes szerint vannak olyan korszakok, amikor egyértelmű, hogy kiérdemli meg a labdarúgó világbajnoki címet. Most láttok ilyet? Dénes Tamás.
Dénes az argentin válogatottat említette. az kétségtelen tény, hogy a játékos alapmány tekintve egy nagyon erős argentin generáció, de hát 1993 óta minden világbajnokságon nagyon erős argentin generáció van, azért 93-at mondtam, mert a Copa America akkori megnyerésével mondhatta el az argentin válogatott legutóbb magára, hogy egy nagy tornát meg tudott nyerni. Nyilván egy olyan csapat, amelynek a támadó szekciójában Messi mellett még ráadásul Di Maria, Higuaín, Agüero, és még lehetne sorolni a neveket, Dybala játszik, az minden tornának az esélyese lehet. Ugyanakkor azt azért nem menném mondani, hogy az argentin válogatott egyértelmű favoritja ennek a tornának. Érdemes talán arra is emlékeztetni, hogy bár egy kivétellel felírt hosszú sorozat megszakadt 2014-ben Rióban, tehát a más földrészen tudok világbajnoki címet szerezni sorozat, ugye a németek nyertek Brazíliában, de azt megelőzően, leszámítva természetesen az Ázsiában rendezett tornát, Európában nem tudott nyerni a brazil válogatott 58-as sikerét leszámítva, dél-amerikai válogatott és fordítva, a németek voltak az elsők, akik tudtak győzni Dél-Amerikában.
Erdei Tamás, Messinek nyernie kell egy VB címet?
Hát ahhoz szerintem nyernie kell, hogy az a vita lecsillapodjon, hogy vajon ő a nagyobb futballista, vagy pedig Maradona a nagy argentin előd. Az a kérdés viszont, hogy megérdemelten nyere valaki világbajnoki címet, vagy valakire előre azt lehet mondani, az szerintem nagy kérdés. Most szerintem tudnám mondani öt olyan válogatottat, amelyik ha megnyerni, akkor azt mondanánk utólag, hogy megérdemelten nyerte, meg benne van az esély. Az egyik ezek között nyilvánvalóan az argentin, de oda sorolhatjuk szerintem a spanyolokat, a franciákat, a brazilokat, a németeket nyilvánvalóan.
Miről szólhat majd ez a mostani világbajnokság? Mi lehet az a vezérelv, hogyha egyáltalán van ilyen a világbajnokságoknak? Dénes Tamás?
Nehéz vezérelvet találni, hát nyilván ugye az, hogy nyerje meg az a csapat, amelyik legjobban játszik, de az is egy általános futballtörténelmi tapasztalat, erről Tamással pont valamelyik nap beszéltünk, hogy szinte nem is találsz olyan világbajnok válogatottat a futballtörténelemben, amelyet legalább egyszer az útján ne segített volna meg a szerencse. Lehet, hogy a 11-es rugásokban, lehet, hogy egy más szituációban, lehet, hogy mind az argentin válogatottat 78-ban a hollandok kapufája, és hát még nyilván sorolhatnám, 54-es német válogatottat Puskás meg nem adott gólja, és hát még sorolhatnám sorozatban. Abban nem vagyok biztos, hogy a világbajnok válogatottnak végig egy hónapon keresztül jól kell játszania. Arra is találunk példát a futballtörténelemben, hogy egy válogatott nagyon nyögvenyelősen akadozva kezdte a tornát, és nem csak a spanyolokra gondolok 2010-ben, akik elsőként nyertek aztán úgy világbajnoki címet, hogy vereséggel kezdték, de gondoljatok csak mondjuk az olaszok nem világbajnoki címnyerésére 94-ben, de menetelésére, vagy ha már világbajnoki címnyerésről beszélünk, 1982-es címnyerésére, amikor három döntetlennel kezdték a világbajnokságot. Úgyhogy én azt gondolom, hogy csúcsformában nem biztos, hogy lehet egy hónapon keresztül lenni, és nem kell megijedni annak, aki egy kicsit nyögvenyelősebben kezdi majd a tornát.
De hát az nem mindegy, hogy mit jelent. Tehát mondjuk egy döntetlen, egy csoportrangadón az első mérkőzésen, gondolom mondjuk a spanyol-portugál összecsapáson, amelyet nagyon sokan várnak, ott egy döntetlen könnyebben belefér, de egy vereség nem biztos, hogy különösebben szívderítő, hiszen akkor már a második mérkőzésre sokkal nagyobb a nyomás a vesztes csapaton.
Persze, hát nyilván ezért is a statisztikák ezért valamennyire alátámasztják a futball igazságait, még ha nem is egyeduralkodóak, de valóban hát nyilván nem véletlen az, hogy egy vereséggel kezdő válogatott csak egyszer tudott világbajnoki címet nyerni. Ami a konkrét mérkőzést illeti, ezen, hát ha szabad azt mondani, gondolkodtam egy picit, hogy biztos, hogy egymásnak esik el majd a spanyol és a portugál válogatott a torna második napján, mert azért, hogyha megnézzük a két további csoport ellenfelet, azt gondolom, hogy ha ezen a mérkőzésen mind a két csapat szerez majd egy-egy pontot, akkor nagyon nem lesz szomorú, és ráadásul ebben az összevetésben még az sem feltétlenül számít, hogy melyik az első és melyik a második a csoportban, hiszen nincs a következő ellenfelek között olyan, amelyik abszolút legyőzhetetlen lenne.
Ráadásul előre nem is lehet tudni.
Hát ugye azt tudjuk, hogy az A csoport és a B csoport játszik majd egymással.
Csak taktikázni nem lehet, hogy a másik csoportból melyik.
Hát azt nyilván nem lehet, hiszen tudod, hogy melyik lesz az első és melyik a második. Azért azt előre szögezzük le, hogy bármit felvázolhatunk az előzetes erőviszonyok alapján, olyan világbajnokság, amelyiken nem volt meglepetés, olyan nem nagyon volt. Talán éppen a legutóbbi, a brazíliai volt, ahol az elődöntő mezőny azért nagyjából olyan csapatokból állt, amelyek kapcsán nem kiáltottunk föl, hogy Jézusom, ez a csapat hogy kerül ide. De hát előtte azért szépen volt például gondolni csak a 2002-es világbajnokságra, ahol szerintem azért mondjuk a törökök négybe jutását kevesen tippelték volna, meg azért a dél-koreaiakat mondtam, mert hát azért mondjuk egy kis hátszéllel repültek egészen az elődöntőig, de talán 98-ban a horvátokra sem fogadtak volna sokan.
Ha már hátszél, mi várható a játékvezetőktől, Erdei Tamás?
Én azt gondolom, hogy ők ugyanolyan alkotó részei a futballnak, mint a labda vagy a szögletzászló. Ugye most már videóbíró is segíteni fogja őket, ami egy nagy újítás, és egy nagy kérdés, hogy vajon e felé kell menni a világ futballnak. Az biztos, hogy a vitatott döntések így is lesznek, hiszen azt mutatják a topligák is, ahol már használják ezt a rendszert, hogy azért tökéletes megoldást sem nyújt. Nyilván ez egy olyan fajta újítás lesz, ami alapvetően megváltoztatja a játékvezetést. Egyébként pedig nyilván nagyon nehéz dolguk lesz, tehát a játék iszonyatosan felgyorsult a testestelen küzdelemben, gyakorlatilag eldönthetetlen még 77 kamerából sem, hogy éppen ki kit húzott és kinek a mezét fogta. Ez nyilvánvaló, hogy ezt a problémát, ezt a videóbíró se fogja megoldani.
Én vélemezem, hogy a világ legjobb játékvezetői kerültek erre a világbajnokságra, azt pedig szinte kizárom, hogy bármifajta prekoncepcióba vezessék ezeket a mérkőzéseket. Ez a jó oldal. A kis ördög ugyanakkor azt mondatja az emberrel, hogy a FIFA-nak, amelyik azért szeret belenyúlni időnként látható vagy láthatatlan eszközökkel a dolgok alakulásába, elemi érdeke az, hogy az orosz válogatott minél később big versenyben maradjon. Nagyon nagy versenyben, de lehet, hogy az orosz válogatott megnyeri azt a versenyt, hogy melyik volt minden idők leggyengébb rendező válogatottja. Talán a dél-afrikai csapat 2010-ben tűnt ennyire kilátástalannak, mint most az orosz válogatott, de akár a 70-es, ugye kisebb volt a mezőny, akár a 86-os mexikói, nem beszélve a 62-es csileira, meg mégiscsak az elődöntőig menetelt. Tehát ennyire gyengén nem bár volt várható egyetlen válogatottnak sem, a rendező válogatottnak sem a szereplése. Hogy aztán megkapják az oroszok a segítséget a játékvezetőktől, ha volt már rá példa, mondjuk úgy, hogy igen.
Ti egyébként milyen felfogásnak vagytok a hívei, vagy hogyan lehetne javítani a játékvezetést, milyen technikai eszközök életszerűek, és melyekre nem kéne gondolni?
Én ebben elég konzervatív módon gondolkodom. Szerintem, hogyha joga van Messinek egy méterről az üres kapu fölé rúgni a labdát, akkor szerintem joga van a játékvezetőnek is a tévedéshez. Én szerintem ez ugyanúgy a játék része, mint az, hogy éppen hátul melyik irányból fúj a szél, vagy mekkorára van nyírva a fű, tehát hogy én ezt a faktor nem venném ki a futballból, de szerintem ugyanúgy a futball része a játékvezetői hiba, mint bármi más. Szerintem a 66-os világbajnoki döntőről már csak azt az egy gólt tudjuk felidézni, amelyik azóta is vitatott, hogy átment a gólvonal a labda, vagy nem.
Vagy a magyar válogatott BB történetek egyik legvitatottabb esete, vagy legtöbbet beszélt esete ilyen formán a 62-es csilei.
Tehát ezek szerintem részei a játéknak, és én sajnálni fogom, hogyha ez kiesik belőle. Nyilván ebben nincsen benne az, hogyha a játékvezető szándékosan téved, amire az előbb a Tamás beszélt, de az, hogy ő vétlenül ugye egy időző kamerálásból látva az eseményt meghoz egy döntést, és az nem feltétlenül esik egybe azzal, amit egyébként mi másik 30 szögből látunk. Én szerintem nekem ez egyébként beleférne.
Általában a játékvezetők kapnak a FIFA-tól irányelveket, hogy mire kell figyelni. Én annak vagyok egyébként híve, és őszintén szóval mindig rossz szájízzel figyeltem azokat a játékvezetői döntéseket, amelyek mondjuk én szerintem felesleges tekintélyhajhászásból születtek. Tehát az én számomra legfontosabb az, hogy az alattomosságot, a szándékosságot a játékvezető büntesse. Az, hogy most oda szólt-e a bírónak, vagy nem szólt oda a játékvezető, ne adj Isten mondjuk a mezét megfogta, vagy egy gólöröm után. Tehát az például biztos, hogy az első között törölném el a szabálykönyvből, hogy valakit azért megbüntetnek, mert levette a mezét egy gólból. Nyilván, hogyha utána 10 percig ünnepli magát, és ez akadályozza a játék folytatását, azért szóljak. Tehát a futball végsősorban azért van, hogy gólt szerezzek. Ez büntetni szerintem butaság. Miközben olyan szabálytalanságokat adott, és ebben nem torolunk meg, mint hogy mondjak egyet a 2010-es világbajnoki döntőben, ugye De Jongnak a karaterugása, vagy hát jó néhány könyöklés. Egyébként azt hiszem, hogy itt is az első számú kérdés lesz majd a bírói kar számára, hogy a fejre mért ütéseket, ezeket a könyökléseket, ezeket kiszűrjék.
Hamarosan innen folytatjuk a beszélgetést. Dénes Tamás futballtörténésszel, szakíróval, az Inforádió főmunkatársával és Erdei Tamással, az infostart.hu oldal vezetőjével.